11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban programban, vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciós szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretetszolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, Mező Anitát, a Tiszáninani Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársát, lelkészfeleséget, édesanyját köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, stúdiónkban, áldás békesség, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Áldás békesség, nekem a megtisztelő, köszönöm szépen.
Egy 2025-ös beszélgetésre, ha megengeded, visszautalnék, amikor férjeddel és egyik gyermeketekkel voltatok műsorunknak vendégei, és családi életetek egy részébe is bepillantást engedtek, és ebből a beszélgetésből hagy idézzek vissza egy mondatodat. Bármit fogunk kérni az Úrtól, azt meg fogja adni, csak türelemmel kell lenni, és hittel kivárni, és megimádkozni. Azt hiszem, hogy ezek a gondolatok a ti életetekben is, és sokunk életében olyan biztató szavak tudnak lenni, amelyek különösen nehéz élethelyzetekben valódi megerősítésként szolgálhatnak, még ha nem is mindig egyszerű türelmesnek lenni a mindennapokban. És hadd kérjelek meg, hogy beszélgetésünk elején néhány mondatban, vagy néhány gondolatban, ha esetleg hallgatóink ugye nem voltak részesei annak a beszélgetésnek, idézzük vissza azokat a pillanatokat, amik életeteknek a gyermekvállalással kapcsolatos érzései, gondolatai, megélései voltak.
Az igazat megvalva valóban így van, hogy bármit kérünk az Úrtól, az Úr nevében, azt megadja nekünk. Azt nem mondja az Úristen, hogy most azonnal, hanem türelemre int bennünket, és sokszor azok az élethelyzetek, ami elé állít, akkor még nem tudjuk, hogy azzal pont felkészít arra az élethelyzetre, ami előtt állunk. Ez ugyanolyan, mint amikor elindulunk egy kirándulásra, egy túrára, veszük a hátizsákunkat, és beleteszünk minden olyan dolgot, amire a túránk során szükségünk lehet. Elsősorban étel és innivalóra gondolok, illetve olyan kényelmi eszközök, mint akár egy pléd, ahová le tudunk ülni, és amikor elindulunk, akkor fontos, hogy találkozunk olyan dolgokkal, amivel nem biztos, hogy felkészülünk, és a hátizsákunkba kerülnek olyan dolgok is, ami nem biztos, hogy szükségesek azokra a kirándulásokra. Ugyanígy volt a mi életünkben is. Amikor én Nagydobronyba, gimnáziumba jártam, a maradós hétvégeken lehetett választani, hogy idős gondozásban vagy gyermekgondozásban segítünk be, és én akkor is gyermekotthonba árva a gyerekek közé mentem segíteni, és még akkor nem gondoltam, hogy az Úr azt az utat fogja elkészíteni a számomra, hogy nekem is egy örökbefogadott gyerekem legyen. Ott megismerkedtem ezekkel a gyerekekkel, és talán pont azokban a találkozásokban, azokban az együtt töltött időkben formálta a szívemben az Isten az akaratot, hogy segíteni tudjak egy ilyen gyereknek. Ugyanis mikor összeházasodtunk a férjemmel, 4 évet külön kellett élnünk, ugyanis én még akkor Kárpátalján a tanulmányaimat fejeztem be, ő itt Magyarországon református lelkészként 3 pici abói gyülekezetben végzett szolgálatot, és tulajdonképpen a találkozásaink a hétvégére koncentrálódtak, és hát eléggé tömörek voltak, és bár amikor feleségként nagyon gyorsan egy nő szívében megfogalmazódik a gondolat, hogy gyereket szeretne, akkor tulajdonképpen másra sem tud gondolni. Itt volt egy nehéz élethelyzet, hogy egy határ választott el bennünket, és mégis azt gondolom, hogy majd a gyermek okot ad, hogy együtt tudjunk lenni, akkor el tudok jönni levelezőin, és úgy végezhetem a tanulmányaimat. Viszont ez a gyermekáldás elmaradt. Még akkor nem volt annyira fájdalmas, mint amikor az ismeretségi körünkben, a barátok között, a gyülekezetben egyre többünknek született gyermeke, nekem viszont nem. És nagyon, tehát ciklusról ciklusra hiányosnak, hibásnak éreztem, és nem tudtam, hogy mi volt az oka annak, amiért én nekem nincs gyermekem. Egészségesek voltunk mind a ketten a férjemmel, vagy legalábbis úgy gondoltuk, egy dologgal nem számoltunk, az Úrnak az időzítésével, tehát nem volt még itt az idő. Egészen addig, mikor pedagógusként a gyerekeket ebédelni vittem, és ott az óvodai ebédlőben találkoztam egy kislánnyal, aki segítséget kért tőlem abban, hogy a tányérokat segítsek feltenni a konyhapultra, és amikor megtudtam, hogy ez a kislány szülők nélkül nőtt fel, nevelőszülőknél van, és családról családra járt, akkor tudtam, hogy ez a segítségkérés több ennél. És amikor hazaérve elmondtam a férjemnek, hogy találkoztam egy kislánnyal, és valóban szerelem volt az első látásra, és ezzel a lelkesedésemmel megfertőztem őt. És elindultunk az örökbefogadás hosszú útvesztőjén, és én azt gondolom, hogy az Úristennek terve volt ezzel is, ugyanis 9 hónapra az örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítása után ismerkedtünk meg, tehát a családunkba fogadhattuk a nagylányunkat, Larát, és így váltunk családdá. Természetesen nem volt ez olyan könnyű, mert az örökbefogadás folyamán nem mi választunk magunknak gyereket, viszont egy ilyen helyzetből is tudott az Úristen csodát kihozni, hogy volt egy gyerek, aki családra várt, illetve volt egy család, aki pedig gyerekre várt, és ez a kettő találkozott, és áldásos idők voltak ezek annak idején, és hála az Úrnak, hogy azóta is nagyon szépen éljük az életünket, vagy éljük meg az életünkben ezt a csodát. Viszont Laránk nagyon sok testvér közül érkezett hozzánk, és nálunk egyedül volt, és a pici falvakban jellemző nagyon kevés gyerek van, tehát még játszópajtásunk sem nagyon voltak, és nagyon vágyott egy kis testvér után, és azt kérte egyszer karácsonyra tőlünk, hogy szeretne, ha lenne egy kis testvére, és mondtuk, hogy ez nem ilyen egyszerű. És a férjemmel nagyon sokat imádkoztunk, hogy mutassa meg nekünk, hogy mi az út, mi az, amin el kell indulni, és akkor egy orvos kapcsán mondta, hogy egy kivizsgáláson azért legyünk túl, tehát nem szabad úgy letenni a gyermekáldásról, hogy nem indulunk el, és nem kérünk segítséget. És a sok-sok csalódás után elém jött egy ige: mit kívánsz, mit tegyek veled? És én azt kértem az Úrtól, hogy áldjon meg bennünket gyermekkel, hiszen már nem csak mi vágyunk a gyermek után, hanem ott volt Laránk is, aki kis testvért szeretett volna, és elmentünk az orvoshoz, és bejártuk ezeknek az útvesztőin, amin természetesen azt állapították meg, hogy teljesen egészségesek vagyunk, nem értik, hogy miért nem estem teherbe, és azt mondta a doktor úr, hogy vannak most már nagyon jó lehetőségek arra, hogy ha kisbabát szeretnénk, és akkor jött elénk az inszemináció lehetősége, és ez azzal jár, hogy aki járt már ezeken az útvesztőkön, tudja, hogy mennyi fájdalom és mennyi lemondás és mennyi csalódás van benne, ugyanis rengeteg dolog, mikor az elején van, az ember nem is gondolja, hogy mennyi nehézség elé állítja az Úr, de egyet megígért, hogy ott lesz velünk. És ezekben a nehézségekben is készít mindig egy nagyobb dologra, és így adta nekünk Johannát. Ugyanis a második ilyen beavatkozás sikeres volt, és emlékszem arra hétfő reggelre, amikor az orvosi asszisztens kijött a vérvizsgálat eredményével, és nem mondott semmit, hanem könnyes szemmel megölelt, mert ismerte a történetünket, és én tudtam akkor, hogy az Úr megajándékozott bennünket, beteljesítette az ígéretét, hogy megad mindent. És olyan szeretettel vártuk Johannát, Lara is készült rá, ugyanúgy, mint ahogy én, bár emlékszem egy nagyon poénos momentumra, amikor így elém állt egy reggel, hogy de hát anya, én úgy lettem nektek, hogy már én nagy voltam, hogy fogsz te tudni pelenkázni, és hogy nem fogsz beiratkozni egy iskolába, és mondtam, hogy majd együtt megtanuljuk, és akkor hozta a babáját, és pelenkáztuk a babát, és vártuk, így vártunk, így készültünk Johanna érkezésére.
Még hogyha erről az időszakról, az első várandóságod hónapjairól, hogy hogyan élted meg, egy picit részletesebben szólnál, milyen gondolatok voltak akkor?
Megelőzte nagyon sok nehézség. Amikor a nő szívében megszületik az, hogy gyermeket szeretne, akkor tulajdonképpen minden gondolata a körül forog, és az az igazság, hogy ott volt, bíztam, és tudtam, hogy az Úr meg fogja adni, de mint ahogy beszéltük az előzőekben is, hogy a türelem az egy nagyon-nagyon fontos ajándék, és nagyon fontos erény, amivel sokszor úgy érezzük, hogy nem rendelkezünk, főleg ebben a felgyorsult világban, amikor mindent akarok, és most akarok, és amikor benne vagyunk, viszont nagyon nehéz türelmesnek lenni, amikor nincs. Amikor csak azt érezzük, hogy én nem vagyok elég jó, amikor ott vagyok, és nem sikerült, és szinte összetörik a lelkem minden egyes cikluskor, hogy nincs, és megint nincs, és miért nincs, amikor ezek a fájdalmak, ezek a fájdalmas megélések szinte lyukat ütnek az ember lelkén. És emlékszem, egyszer olvastam egy történetet egy repett cserépedényről, amikor ha megreped a cserépedény, akkor hibásnak találják. Viszont ezt a hibás cserépedényt tudja az Úristen úgy használni, hogy az értékes legyen mások számára. Ugyanis, amikor egy épp cserépedénybe beteszek egy gyertyát, akkor a gyertya fénye egy darabig világít, természetesen ezt kívülről nem látjuk, aztán elfogy az oxigén és elfogy a fénye. Viszont a repedéseken keresztül át tud szűrődni a fény, és másokat is meg tudok világítani. És emlékszem, hogy amikor itt várakozva, elcsüggedve, összetűnve, törve, a gyermekáldás után áhítozva, én is egy ilyen sérült cserépedény voltam, és ezeket a nehézségeket megélve bátorítani tudtam azokat a nőtestvéreket, akik ugyanebben a cipőben járnak. És amikor megtörténik a csoda, amikor megengedi az Isten a csodát az életünkben, és megtudtam, hogy várandós vagyok, hogy áldott állapotban vagyok, szó szerint úgy éreztem, mintha lebegnék. Tehát akkora eufórikus állapotba kerültünk a férjemmel, hogy átélhetem én is ezt a csodát, hogy egy új élet fejlődhet bennem, növekedhet, és igyekeztem minden pillanatára, minden mozzanatára odafigyelni, és megélni ezeket a dolgokat, és mivel már nem csak Johannára, tehát a pocakomban fejlődő kisbabára, hanem a mellette nevelkedő, formálódó kisgyerekre is figyelnem kellett, ez egy külön áldás volt, hogy együtt élhettük meg ezt a várakozást.
És bocsáss meg, mielőtt még itt az örömteli várakozás, a várandóság időszakáról folytatnánk a gondolatokat. Abban a nehéz élethelyzetben, amikor mondtad, hogy te is a hasonló élethelyzetben lévő nőtársaidat tudtad támogatni, hogy aki ilyen élethelyzetben van, ugye a férjével, párjával, családjával együtt éli meg mindezt, hogy az egymás támogatásának a szerepéről, fontosságáról, hogy mint házaspár, hogyan éltétek meg ezt, hogy miben tudja egy férfi ilyenkor leginkább támogatni a nőt.
Az nagyon jó, amikor a társunk ott van mellettünk. A férfiak másként vannak összerakva, hála az Úrnak, mint mi. Másként gondolkodnak, másként élik meg a mindennapjaikat, másként gondolkodnak egy helyzetről, viszont ezekben a nehézségekben a férjem tehetetlen volt. Nem tudott érdemben segíteni, de amikor össze voltam törve, és odaült mellém, és csak átölelt, és csendben ott volt velem, és végigjárta azokat az utakat, és amikor én azt mondtam, hogy szeretnék még egy próbát tenni, akkor ő nem lebeszélt róla, hanem hittel el tudott velem együtt indulni. És én azt gondolom, hogy a férjem sokszor nehezebben élte meg, mert én mindig mozgásban voltam velem, mindig történt valami, vagy a beavatkozás maga, vagy a várakozás maga, vagy a reggeli injekciózás, tehát hogy hajtott, tehát hogy volt tennivaló. A férjem viszont sokszor kicsit kívülálló volt ebből, és sokszor nehezebb volt neki beszélni, megélni ezeket a dolgokat, és pont ezek a pillanatok, amikor csendben ültünk egymás mellett átölelve, szinte egymásra hangolódott a lélegzetünk, tudtuk az Úristen elé letenni. Ugyanis azt gondolom, hogy ezekben a pillanatokban formált és tett erőssé bennünket az Isten azoknak a nehézségeknek az elhordozására, ami előtt álltunk, mert akkor még nem tudtuk. És ahogy összeszorítottan, görcsösen akartam én megoldani a helyzetet, és nem sikerült. És az Isten, ahogyan lecsendesítette a tengert, ugyanígy megtanított elcsendesedni, lecsendesedni, ellazulni, és már nem görcsösen az én akarom megoldani felé fordította a figyelmemet, hanem az, hogy az ő kezébe tegyük le. És ahogyan belesimulunk az ő akaratába, az ő tenyerébe, és sokszor a legfájdalmasabb pillanatainkban tudunk ide eljutni, amikor letesszük az Úr elé ezeket a nehézségeinket, és átadjuk tulajdonképpen az Úrnak az irányítást, ekkor jött a megoldás. És ekkor lett a gyermekáldás. Addig nem. Addig úgy éreztem, mint amikor a kiránduláson letérünk az ösvényről, és megyünk össze-vissza, és megkarcolnak a gazok, és még én vagyok felháborodva, hogy sebeket ejt rajtam, pedig én tértem le. Tudom azt, hogy ez egy döntés, hogy azt döntöm el, hogy Istenre bízom magam, de ezt az elején nem tudtam volna kimondani. Tehát ehhez szükséges volt, hát az Isten jobban ismer, mint én saját magam, szükséges volt ezeknek az utaknak a bejárása.
Vagy ha ki is mondjuk ezt, hogy teljes szívvel elhinni, átélni.
Így van. Sokszor pont ezeken a nehézségeken keresztül tudta megmutatni, mint ahogy a repedéseken keresztül tudott világítani, vagy rajtam keresztül tudott világítani, és adtam, emlékszem ott a váróteremben, hasonló cipőben járó emberekkel, párokkal beszélgetve, egymás nehézségein már szinte nevetni is tudtunk, és sokszor az utunkba kerülő emberek által adta meg az Úr az üzenetet, hogy itt van velünk, és nem egyedül kell megküzdenem, és én nagyon hálás vagyok a kórházban dolgozókért, mert mindenki, tehát nem az volt, hogy már megint itt vagyok, hanem mindenki támogatólag tudott odaállni mellénk, és támaszunk volt azokban a nehézségekben, amikor nem sikerült.
És eljött az idő.
Bár Johannával is nem volt egy egyszerű terhesség, mert a vége felé nagyon sok probléma jött elő. Magas vérnyomás, aztán beindult korai szülés, és akkor feküdnöm kellett, és az Úr megállítani szeretett volna, hogy ha eldöntötted, hogy a terhességedre, a kisbabára, a fejlődő családodra szeretnél figyelni, akkor figyeljek is oda, mert hogy végig dolgoztam. Tehát tulajdonképpen a terhességet végig dolgoztam. Nagyon szeretek a gyerekek között lenni, és azt is nagyon nehéz volt elengednem, közben pedig a saját életemre, a saját családomra figyelni, tehát ezt a fajta egyensúlyt nagyon nehéz volt az életemben megtalálni, és nagyon nehezen tudok nemet mondani. Viszont sokszor az Úr ilyen drasztikus módon állított meg az életemben. És emlékszem, hogy 2 héttel korábban a kiért születés előtt megérkezett Johanna, és maga a szülés is, természetesen tudjuk azt, hogy a nő büntetésből ugye azt kaptuk, hogy fájdalommal szüli a gyermekét, de az a csoda, amit utána átélünk, amikor megpillantjuk a gyermekünket, az el is felejteti velünk mindezeket. És talán a legcsodálatosabb az volt, hogy megengedték, hogy a férjem is ott legyen bent velem, és ő végig küzdött, pedig akkor abban az időben nagyon, hogy is mondjam így féltettől az egésztől, hogy akkor ő neki most mi lesz ott a feladata, vagy mit kell tenni, és tulajdonképpen olyan hamar egymásra tudtunk hangolódni, hogy mikor volt az a pillanat, amikor a kezemet kellett szorítani, mikor volt az a pillanat, amikor egy pohár vízre volt szükségem, és én nagyon hálás vagyok a szülészorvosomnak is, mert tulajdonképpen egy szempillantásból tudta, hogy akkor most mit kell tennie. Tehát én magát, Johannának a születését is úgy éltem meg, hogy ez egy csodálatos dolog, és maga a találkozás, amikor magunkra hagytak, az egy áldásos pillanat, amikor együtt vagyunk hárman. És az a fény, ami betöltött bennünket, ő volt az Úristen fénye, az Úr közelsége, és emlékszem, hogy csak sírni tudtam, hogy az Úr megengedte, hogy részese lehetek ennek a csodának, hogy megélhetem az, hogy a férjem itt van mellettem, a kisbabám, ahogyan rám nézett, tehát ez a pillanat, ez annyira beleégett az életünkbe, tehát annyira csodálatos volt, hogy nem is tudom szavakba önteni.
Az öröm könnyei voltak ezek.
Igen, igen, igen.
És hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Mező Anita lelkészfeleséggel, édesanyával, a Tiszenineni Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársával, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is itt a Látogató című magazin műsorunkban. All of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working, all of the healing in the middle of the hurting, at the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real, I'm standing on the rock that never shakes, the dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid, I put my hope in love. Cause what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He will bring. Cause what the Lord gives, the world can't take away. Give me the strength when I get stuck in all my weakness. Give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. Cause what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He will bring. Cause what the Lord gives, the world can't take away.
for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid.
Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, Látogató című magazinunk mai adásában Mező Anitával, a Tiszáninani Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársával, lelkészfeleséggel, édesanyjával beszélgetünk, és ugye néhány perccel ezelőtt ott fejeztük be a gondolatokat életeteknek, családotok életének azoknál a pillanatainál, amikor gyermeketeket kezetekbe foghattátok, ugye a születés pillanatai után itt négyesben folytatódott, akkor az életetek ugye már két kislánnyal.
Igen, és csodálatos idők voltak, viszont nagyon kellett arra figyelnünk, mivel hogy Larát örökbe fogadtuk, hogy nehogy azt érezze, hogy őt nem úgy szeretjük. Éppen ezért próbáltam mindenbe bevonni Larát, sőt, amikor elmondtuk, hogy neki kistestvére lesz, akkor nem értette először, hogy hogyan lesz neki kistestvére, mert azt hitte, hogy nagy gyerek lesz, és akkor azt meséltük neki, hogy ő a pocakomban formálódik, mutattunk neki fényképeket róla, és ő ugyanígy formálódott a szívünkben. És ezt elfogadta. És annyira hálás vagyok az Úr vezetésének, hogy sikerült ezt az időszakot úgy megélnünk, hogy tehát, hogy nem volt Larámban az a fajta féltékenység. Természetesen, amikor szoptatási időszak volt, akkor ő is ugyanúgy ott ült az ölemben, de ennek én kifejezetten örültem, hogy ott akar velünk lenni, tehát, hogy nem elbújik, vagy az éjszakai etetések és sírások és pelenkázások közepette azt mondta, hogy na, akkor ő most már bezárja a szobája ajtaját, mert nem tud aludni a testvérétől. Tehát, hogy ezeket olyan szépen átvezette az Úr a családunkban, hogy nem éltük meg nehézségként, hogy van egy vér szerint, illetve egy örökbefogadott gyerekünk, és mindig édesanyám mondta azt nekem, hogy mert úgy tudjuk szeretni Larát is, hogy senki nem látja rajtunk, hogy ő nem a családunk tagja, vagy hogy kívülállóként élte az életét 4 éven keresztül, hanem olyan, mintha mindig is velünk lett volna, mindig is a részese lett volna, és tulajdonképpen bár ő egy kalandnak élte meg a kis testvér érkezését, de olyan szépen nevelkedtek együtt, olyan feladatot kapott, nagyon sok mindent ő neki kellett megtanítani a kis testvérnek, vigyáznia kellett rá, hogy ő tolhatta a babakocsit, de ez egy külön megtiszteltetés volt a számára, annak meg külön örült, hogy kislány, hogy együtt tudnak majd játszani. És tulajdonképpen így éltük a mindennapjainkat, és nagyon szépen cseperedtek a lányok, Lara iskolás lett, Johanna óvodás lett. Amikor egy kárpátaljai utazást terveztünk, szülőfalunkba meglátogatjuk a család otthon maradt tagjait, amikor éreztem már, hogy nincs minden rendben, tehát fájt a hasam, de nem tulajdonítottam ennek nagyobb jelentőséget, még 2 nap után annyira erősödött a fájdalom, hogy már szinte elviselhetetlenné vált, és hát az ukrán nyelvet annyira nem beszélve, ott anyukám segítségét kértük, hogy menjünk el az ügyeletre, és nézzük meg először mindenféle emésztési rendellenességre, gyomorrontástól kezdve bélcsavarodáson át mindenre vizsgáltak, még azt állapították meg, hogy valami súlyos dolog állhat a háttérben, de akkor már annyira elviselhetetlen volt a fájdalom, hogy néha így emlékképek is kiestek, és akkor emlékszem, hogy mondták, hogy valószínűleg a vesével lehet probléma, de még a szakorvos műt, addig elküldtek a nőgyógyászhoz egy kivizsgálásra. A nőgyógyász megvizsgált, és azt mondta, hogy gyanakszik valamire, de nagyon jól viselem a fájdalmat, tehát, hogy nem meri még ezt megmondani. Elvégzett egy terhességi tesztet, amin megállapították, hogy kisbabát várok, és hát én megmondom őszintén, nagyon boldog voltam, hogy itt a derültékből villámcsapásként élt bennünket, hogy kisbabánk lesz, de viszont nem értettem, hogy akkor mitől van ez a fájdalom, mivel már Johannával voltam terhes, tudtam, hogy ez valami nem jót jelent, és azt mondta a doktor, hogy a méhen kívüli terhességre gyanakszik, de ezt egy ultrahangvizsgálattal tudja csak megerősíteni. Mivel vasárnap este volt, azt mondta, hogy ilyenkor már nem dolgozik, de édesanyám könyörgött, hogy hívjon segítséget, mert látta rajtam, hogy nem vagyok jól, és hálás vagyok az úrnak, hogy akkor az ultrahangos doktornő megérkezett, és ott már csak azt tudták megállapítani, hogy nagyon nagy a baj. És már az altatóorvos is elment haza, úgyhogy visszahívták, és 20 percen belül a vizsgálat után már a műtőasztalon voltam, viszont leírhatatlan, amit akkor ott éreztem a kórházban. És nagyon érdekes, hogy édesanyám, édesapám, illetve a férjem volt ott velem, és édesapám és a férjemmel maradtam, hogy milyen érdekes, hogy az úr pont férfiak voltak mellettem, mert erőre volt szükségem, mert én úgy éreztem, hogy összetörök teljesen. És emlékszem arra a pillanatra, amikor édesapám tartotta a kezében, az egyik oldalon a férjemre támaszkodva, és mondta a férjem, hogy minden rendben lesz, hogy Isten velünk van, és én csak arra tudtam gondolni, hogy akkor most elveszítem a kisbabámat, vagy mi lesz velem, tehát már félrebeszéltem a fájdalomtól, és akkor emlékszem, hogy a szemükben láttam a kétségbeesést, nem tudtam, hogy mi vár rám, és emlékszem, amikor a műtőasztalon feküdtem, és ugye a fejem fölé a nagy fényes lámpát, ahogy tartották, mondtam, hogy Istenem, hogy mi a célod velem, hogy mit kell most tennem, olyan, hogy nem tudtam imádkozni, tele volt a szívem félelemmel, bizonytalansággal, és tulajdonképpen ezzel elaludtam. Hatott a gyógyszer, majd másnap, bár éjszaka, magamhoz tértem, de nem emlékszem erre a mozzanatra, és másnap reggel, amikor felébredtem, akkor tele voltam csövekkel, és akkor az orvos elmagyarázta, hogy mi történt, és mondta, hogy annyira előre haladott volt a terhesség, hogy az egész petevezeték megsérült, ezért el kellett távolítani, nagyon sok vért veszítettem, és megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a 20 percen múlott az életem. És nem is gondolta volna akkor, hogy ekkora baj van. Ez fiatal mondta, hogy nagyon sok tapasztalata még nem volt ennek a doktor úrnak, viszont én már abban láttam Isten gondoskodó kegyelmét, hogy magyar volt, hogy az anyanyelvemen tudtam vele beszélni abban az űrzavarban, hogy óránként jött ellenőrizni az állapotomat, és hogy ott volt velem, és mondta a férjemnek, hogy nagyon, nagyon sok támogatásra és erőre lesz szükségem, mert maga a tény, hogy elveszítettünk egy kisbabát, ezt is fel kell dolgozni, de először testileg kell megerősödnöm. És emlékszem, hogy az egyik infúziótól allergiás sokkot kaptam, tehát, hogy újra életveszélybe került az életem, akkor azt mondták, hogy sajnos beavatkozásra nincs lehetőség, hogy imádkozni kell, és ott leborultunk, ők leborultak, én feküdtem az ágyamon, és imádkoztunk, és emlékszem, hogy mondta a férjem, hogy annyira csodálatos dolog volt az, hogy látszott, amikor visszatér az élet belém, hogy megváltozott a bőröm színe, hogy visszatértem közéjük. És a gyógyulás, tehát hogy ott abban a pillanatban csoda történt, visszakaptam az életemet, de tudjuk azt, hogy a gyógyulás az egy hosszabb folyamat volt, mert lelkileg újra fel kellett építeni magamat, mert visszatértem a mindennapi életbe, ott vártak a gyerekeim, és ők is szegények megrökönyödve, hogy mi történt anyával. Egy 3 évesnek nem tudtuk ezt elmagyarázni, de még a 10 évesnek sem, hogy most mi zajlott, mi történt, hogy elveszítettünk egy kisbabát, de ő általuk az Isten visszavezetett az életbe, és annyira ezt a nehézséget úgy tudtuk együtt elhordozni, és újra fel tudtak építeni, hogy vissza tudtam térni közéjük, az ő mosolyuk, az, hogy anya, gyere, csináljuk együtt, és nem volt lehetőségem, hála az Úrnak, elhagyni magam. Nem volt lehetőségem panaszkodni, hanem csak arra tudtam fókuszálni, hogy ott volt az Úr, megengedte a nehézséget, de végig velem volt, és visszahozott, és itt vagyok családanyaként, és feladatom van, és tennem kell a dolgomat. És bár nem tudom, hogy akkor miért, de a műtétre egy évre megint azt éreztem, hogy valami nincs rendben, és olyan tüneteket produkáltam, mint a kisbabám lenne, és én mondtam a férjemnek, hogy nem is tudom, hogy mondjam, de nem szeretnék belemagyarázni semmit, de szeretnék, ha csinálnánk együtt egy terhességi tesztet. És amikor megjelent rajta a két csík, féltünk, tehát félelem volt bennünk, hogy akkor most ez mi lehet, mert valami nem olyan, mint Johannával. És én emlékszem, hogy elmentünk a nőgyógyászhoz, rögtön kaptunk időpontot, és azt mondta, hogy ő még nem lát terhességet, mert annyira pici még, tehát hogy ez nem jelenti azt, hogy
te nincs. Te már érezted.
Igen. És azt mondta, hogy egy kicsit úgy fejbe csapott az orvosnak a mondata, hogy akkor hol van a hitünk. És amikor egy hét múlva visszamentünk, és már hallottuk a szívecskéjének a dobogását, hogy egy új élet van, ami fejlődőben, aki megszületni készen, ott fejlődik a szívem alatt. Nagyon-nagyon nagy volt az örömünk, hogy megengedte az Úr, hogy az elveszett kisbabánkból, vagy mert azt sem mondanám, hogy helyett, kaptunk egy újabb lehetőséget, egy újabb kis életet, akiről gondoskodjunk, és újra szükségünk volt az erőnkre, a hitünkre, a kitartásunkra, az álhatatosságunkra, mert tulajdonképpen a terhesség nagyon korai szakaszában kiderült, hogy nem úgy fejlődik a terhesség előre, ahogyan annak lennie kell, tehát még lepénytapadási problémáink voltak, és tulajdonképpen bármelyik pillanatban a méhlepény felválhat, és elveszíthetem a babát. Ez még 9. héten derült ki, és tudjuk, hogy a 47 az 47.
Igen.
És feküdnöm kellett, és nagyon sokat volt olyan, hogy ha már nem úgy mozdultam meg az ágyban, akkor kórház, mert elkezdtem vérezni. És ez eleinte számoltam, és utána már csak könyörögtem az Úrnak, hogy tartsa meg. De nem tudtuk erővel visszatartani, csak az Úrba bízva, neki átadva. Természetesen nagyon sokszor feltettük a kérdést, hogy akkor miért engedte meg az életünkbe, hogy legyen nekünk, hanem azért, hogy tanítson bennünket, hogy formáljon. És ott a kórházban nagyon sok, hát tudjuk azt, hogy a kórházban csak olyan terhes nő kerül be, akinek valamilyen problémája van, nagyon sok nővel ismerkedhettem meg, és azóta is tartok nagyon jó kapcsolatot, és olyan közösség formálódott, ahol egymást tudtuk erősíteni. És amíg én bent voltam a 7 hónap alatt a kórházban, hát tulajdonképpen egy-két szinte hét megszakítással, igen, folyamatosan bent kellett töltenem a terhességemet, nem nagyon járkálhattam ki, nem járkálhattam, mert mindennel a kisbabát veszélyeztettem, de tudtam erős lenni, és tudtam másokat bátorítani, és tudtam, hogy rajtam keresztül ad erőt a másik nőnek, és ez adott nekem is erőt, és kitartást, és olyan szinten gyengült el a lábam, emlékszem, hogy amikor a mosdóba kellett kimenni, már volt, hogy kapaszkodnom kellett, pedig nem volt nagy pocakom, nem volt nagy terhem, ha lehet ilyet mondani, hanem mindig ez a bizonytalanság, hogy minden egyes felálláskor bíznom kellett Istenben, hogy ő tartja a méhemben a kisbabát. És emlékszem, hogy 37 hétig jutottunk el, és ez csodálatos volt, hogy azt mondták, hogy eljött az idő, és kitűzték a császármetszés időpontját, és vártam, hogy és azt gondoltam, hogy most már nem lehet baj, most már itt vagyunk a finishben, és emlékszem, hogy amikor kiemelték a kisbabámat, Lédát, és oda tartották az arcomhoz, és mondták, hogy minden rendben van, annyira örültünk neki, mert ahol megszakadt a kapcsolat a méhen és a méhlepényen keresztül, ott tulajdonképpen nem kapott elegendő oxigént és tápanyagot a kisbaba, és azt mondták, hogy nem biztos, hogy megfelelően fog fejlődni, és ott volt egészségesen. És olyan pufi volt az arca, és amikor a kis orrát odaérintették az arcomhoz, az maga volt a csoda. És annyira hálás voltam érte, és mai napig is, hogyha ránézek, és mindig mondja is, hogy anya, én vagyok a te megmentőd, mert nagyon sokat segít nekem. De valóban akkor még nem tudtam, de tehát, hogy miért császármetszésen, miért feküdnöm kellett, és a tulajdonképpen a műtőasztalon döbbentünk rá, hogy a méhen kívüli terhességből olyan szövődmények, olyan összenövések voltak a hasamban, hogy igenis szükség volt arra, hogy feküdjek, hogy nehogy komolyabb belső vérzés legyen. Igenis szükség volt arra, hogy császármetszéssel jöjjön a világra, ugyanis így derült fény arra, hogy nagyon sok összenövés van a hasamban, ami az életemet fenyegeti vagy veszélyezteti, és emlékszem, hogy az akkori szülésznőgyógyászom annyira kitartó volt, mert a mellette műtő orvos, ő azt mondta, hogy mivel ezzel találkozott, ez nem az ő kompetenciájuk, ezért zárjuk össze, és majd másnap egy újabb műtétre kiírnak engem, és meglátjuk, hogy 24 óra, kritikus 24 óra után, ha túlélem, akkor az újabb műtét, és emlékszem, hogy ott harcban állt egyik orvos a másikkal, hogy nem tehetünk ilyet, és mondta, hogy várja a férje, a gyereke, és azt mondta az orvos utána a férjemnek, hogy ő olyat élt ott át akkor, amiből táplálkozni tud, és azt mondta, hogy szeretne egy Bibliát. Mert úgy érezte, hogy a kezét az Úr vezette. Mert nekem élnem kellett, mert nekem feladatom van. És emlékszem, mikor másnap bejött, és azt mondta, hogy annyira büszke vagyok rám, és mondtam, hogy de miért? Mert azt mondta, hogy erőn felül vagyok. És én mondtam, hogy nem az én erőm, hanem az Úrnak az ereje. Engedte meg, hogy megéljem, átéljem, és túléljem ezt. És azért talán, hogy most itt elmondjam, és erőt tudjak adni annak, aki egy nagy betegségben van, mert nem tudhatom, hogy mi volt ezzel a célja, akkor nem tudtam. És most már tudom, sőt, az Úr megmutatta, hogy küldött egy másik betegséget, mert már nagyobbak voltak a lányok, amikor, ahogyan említettem, hogy nagyon-nagyon szerettem a gyerekek között lenni, maximalista vagyok a munkámban, a családi életemben, és sokszor ebben a nagy hajtásban, a pörgésben a lényegről felejtkezünk el. Arról, hogy mi az igazán fontos, és ezért imádkoztam az Istenhez, és valahogy nem tudtam megállni, leállni, és kezdtem észrevenni, hogy magamat kezdem felemészteni, míg egy este zuhanyozás közben egy csomót találtam a mellemben, és megvolt a megáll. Amikor az orvos diagnosztizálta, hogy bár nem mondhatja ki, majd csak a vizsgálat teljes végén, de semmi jót nem tud nekem mondani. És én emlékszem, hogy ott álltam, három monitoron volt kivetítve a lelet, ami fény és sötétség volt számomra, semmit nem jelentett, és mindent, hogy tud ebből az Isten engem kihozni, hogy miért adta akkor a három gyereket, a szerető férjet, a támogató családot, hogyha ennyi volt. És azt mondta a doktornő, hogy ezt mintavétellel tudja igazolni, amire gondol, és hogy majd másnap jöjjek vissza. És ezt hallgattam, és kértem, hogy mivel messziről jöttem, hogy legyen kedves, és megcsináltam mintavételt. Ez egy elég fájdalmas beavatkozás, de egyáltalán nem éreztem semmit. Ürességet éreztem, és csak ezen járt az eszem. Még azt kérte, hogy feküdjek le a műtőasztalra, ahol a beavatkozást fogja végezni, és emlékszem, hogy felnéztem a mennyezetre, és olyan, mintha szemtől szembe kerültem volna Istennel. És harag volt bennem, amit egy pillanat alatt le tudott csendesíteni, mert nem szemmel, nem szájjal, nem arccal kerültem szembe, hanem egy meleg fénnyel, ami mintha belém költözött volna. És mondta a doktornő, hogy ez egy kicsit fájni fog, és mondtam neki, hogy csak csinálja, és megdicsért, hogy ezt milyen nyugodtan tudom, és mondtam, hogy mert nekem megváltó Uram van. És emlékszem, hogy azok voltak a legnehezebb pillanatok ebben, amikor a családomnak kellett elmondani. és jött a döbbencsend. És 10 napot kaptam, mire megérkezik a vizsgálat eredménye, és azt mondtam akkor, hogy a 10 nap alatt megfordult velem a világ. Megtanultam, hogy mi a fontos, és mire kell figyelni. Tehát ezt is megadta az Úr, amit kértem, ahogy visszakanyarodjak a legelejére. Csak nem gondoltam volna, hogy ilyen áron. De hát makacs vagyok, ezt ismerem magamról, és lehet, hogy ott voltak a figyelmeztető jelek, és nem figyeltem oda. És emlékszem, hogy addig a pillanatig félelem volt bennem, amíg Jósva főn a patakparton leültem, és azt tudtam mondani hittel, hogy legyen meg a te akaratod. Addig csak félelem is, és olyan, mintha egy burkolózó sötétség venne körül bennem, és éjszaka is nem tudtam aludni, csak arra tudtam gondolni, hogy mi lesz velük. És akkor ott a patakparton megértettem, hogy ez nem az én dolgom. Ajándékba kaptam minden szerettemet, ajándékba kaptam minden dolgomat, és most eljött az ideje, hogy elköszönjek ettől. És akkor tudtam, hogy ezt nem egyedül, hanem az Isten végig fogom tudni csinálni. Még másnap reggel jött a telefon, és a doktornő nem az asszisztens, hanem a doktornő hívott fel, hogy olyat lát, amit nem hiszi el, hogy olyat lát. Tehát nem lát rossz indulatú elváltozást, és hogy mindenképpen kérjek egy másod véleményt, mert biztosan akkor ő rontott el valamit. És emlékszem, hogy a másodvéleményre felkért orvos tudta az előzményeket, és azt mondta még poénosan, hogy na hát én leszek akkor a rossz, aki majd megmondja, hogy majd mi lesz. És mondtam, hogy doktor úr, nem csak pozitívan állunk a dolgokhoz. És megerősítette, hogy csak jó indulatú elváltozást lát, ami természetesen fél évente kontrollvizsgálattal ellenőriztetni kell, és azt mondta nekem, hogy magát nagyon szereti az Isten, és mondtam, hogy tudom, abban a pillanatban, azokban a nehézségekben, amikor belenéztem a gyerekeim szemébe, hogy tud az ember bármit is mondani, vagy bármit is, tehát, hogy csak Istennel lehetséges ezen, csak vele. És mindig ezt mondom, hogy amikor az ember valami olyat tapasztal a szervezetében, hogy gond van, akkor nem szabad halogatni az időt, mert Isten jeleket küld ezzel, hogy el kell menni, meg kell vizsgálni. Sokszor félünk a választól, amit kapunk, hogy mi van, ha rossz. De ha nem veszek róla tudomást, az akkor is rossz lesz. És sőt, bennem gyűl a félelem, a fájdalom, a csalódottság, ahelyett, hogy Isten kezébe tenném le, és nála találok menedéket ebben a szívemben dúló viharban. Főleg úgy, hogy a méhen kívüli terhességem után egy közúti balesetben a nagyon jóba voltunk, szomszédasszonyom elment. Szinte egy idősek voltunk. És ott álltam a koporsójától nem messze, és szembesülni ezekkel a dolgokkal, hogy ennyi az életünk, de nem mi döntjük el, vagy a kolléganőmnél sajnos rossz indulatú elváltozás volt, és végig kísértük a betegségét, és ott állva a halálos ágyán, nem felejtem el, még ő biztatott bennünket, hogy a bátorsága, az ereje, az a kitartása, az nem emberi erő volt, hanem az isteni erő. És azért engedte meg az Isten, hogy ezeket átéljük és megéljük, hogy egymást erősítjük. Hogy Isten a belénk ültetett világossága, a mi repedéseinken, a mi gyengeségeinken, a mi sérüléseinken keresztül tud átvilágítani azokra az emberekre, akik szükségben vannak. És ahogyan a Biblia is mondja, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Nem tudom, hogy kinek mikor jön el az én életembe, de amíg tehetjük, mindig tegyünk jót. Mindig tegyünk tanúbizonyságot arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mint ahogyan mi befogadtuk a nagylányunkat a családunkba. Isten is befogadott az ő örökké való családjába, és családtagok és gyermekeiként szeret bennünket, és gondot visel rólunk. És tudom, hogy a legnagyobb nehézségekben talán a legnehezebb ezt mondani, de pont ezekben a nehézségekben formál bennünket az Úr, hogy ki tudjuk mondani, és le tudjuk tenni a kezébe az életünket.
Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, ezt a bizonyságtételt, amit megtisztelő volt hallgatni, hogy beavattál életednek, életeteknek ezekbe a pillanataiba. Jó egészséget kívánok neked, az egész családnak, és hogy Isten kísérje a továbbiakban is a mindennapjaitokat, és az ő vezetését, útmutatását.
Nagyon szépen köszönöm. Amikor megismerkedtem a férjemmel, kaptam tőle egy bögrét, és az volt ráírva, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, aki örök elhatározása szerint elhívott, és tudjuk azt, hogy minden átélt örömünkben, bánatunkban tanít és nevel és formál, hogy végül az ő dicsőségébe találkozhassunk vele.
Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunkban Mező Anita, lelkészfeleség, édesanyja, a Tiszáni Néni Református Egyházkerület püspöki hivatalának munkatársának bizonyságtételét hallhatták. Köszönöm, Anita, még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést. Áldás békesség.
Köszönöm szépen. Áldás békesség.
És kedves hallgatóinktól is elköszönünk, az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották, én kis Néveres Viktória voltam, viszont hallásra.
Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Sick and tired, being sick and tired, searching far and wide for something that feels real, and it's something that feels real. And I don't wanna lose my soul chasing after things that don't lead me straight to you.
World, going back to Eden ain't gonna be the party cool.